Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket. Köszönjük a szereteteteket és a vállalkozásotokat, mert ma elváló szívvel jöttetek, úgy érezzük. És dicsőség Istennek, szép számmal is vagytok. Sok ismerős arc van, többieket pedig most fogunk megismerni. A mai napunk megvallása úgy hangzik, hogy Isten jó, Isten szeret, és egy jó terve van veled.
Amen.
Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Az Úr Jézus ma is dolgozik, nem járt le még a munkaideje. Ilyen erőteljes gyógyító kenet van a bal lábszárban, tehát a sipcsont környékén. Aki az gyújts ki a kezed, ragad meg el az enyém, és vedd el, nem így vigyük haza a kenetet. Köszönjük az Úrnak. Hiszük, hogy lesz több is. Nem azért jöttünk, hogy ítélkezzünk bárki felett is. Nem azért jöttünk, hogy kárhoztassunk bárkit is. Azért jöttünk, hogy tanítsunk különbséget tenni utak és utak között. És amikor az ember nem egy utat ismer, hanem már kettőt, netán hármat, vagy még többet, akkor tud választani. De amíg csak egy utat ismerünk, nincs választási lehetőségünk. Ugye? Én szeretnék benneteket egy kicsit megdolgoztatni. Tehát a szándékunk az ismeret átadása. Azt tudjátok, hogy ti a jobb kezei vagytok az Úr Jézusnak? És Istennek? Meg a pásztornak? Mert az ismeretes előttetek, hogy Isten pásztort helyezett minden gyülekezet illére. De egyedül a pásztor nem tudja elvégezni a munkát. Szükség van a kapcsokra, kötelékekre és a nyitott szívekre, akik meghallják az Úrtól, hogy mikor mit kell tenni. Egy történetet szeretnék elmondani. Valamikor a II. Világháborúban történt, a köztéri Jézus szobor megsérült találatot kapott, és letörött a jobb keze. És a háború után nézegették ezt a szobrot, hogy hogyan lehetne ezt helyreállítani, de nem találták meg a kezét, hogy visszaragaszták. És egyszerűen fogtak egy táblát, nyakába akasztották, és a következőt írták rá. Igaz, hogy Jézusnak, a Jézus szobornak a jobb keze találatot kapott, megsérült, elveszett, de úgy gondoltuk, hogy nem pótoljuk, mert te vagy Jézus jobb keze. Lesz olyan igé, amit csak említek szám szerint, hallgarjátok, fölírjátok és otthon elolvassátok, hogy azért ne túl hosszúra nyúljon a mai alkalom, bár azt tudjátok, hogy Isten bőkezű, és ahogy látom a jegyzeteimet, ma dupla adag tanítást fogtok kapni. Két gombócost. A János Evangélium 9. fejezet 7. versében találjuk azt a történetet, amikor Jézus a vak szemét nekem is árral, és azt mondja, hogy menj el a Siloám tavához, és ott posakodjál meg. A vak elment, megtette, amit Jézus mondott, engedelmesen, és mi történt? Megnyílottak a szemei. Ebben az igében meg is van magyarázva, hogy a Siloám az nem jelent mást, mint hogy küldöttet. Viszont én megnéztem a görögben, hogy ez a küldött szó görögül úgy hangzik, hogy apostello. Hasonlít valamire ez a szó, hogy apostello? Apostolra. Apostolra hasonlít egy kicsit, ugye? Na most, hogyha mi megmossuk a szemeinket az apostoli kenetben, magunkhoz vesszük a vasárnapi tanításokat, akkor a mi szemeink is jobban fognak látni és megnyílnak Isten dolgaira. Kedvenc igeimet sorolom fel. Az 5 Mózes 32.2-ben az olvasható, hogy tanításunk csepegjen, mint az eső. És folytatódik a Nehémiás 8.8-ban, hogy a hallgatók mind megértik azt, amit hallottak. Nekik ott szívvel hallgatják. Az én réma igény az Ezékiel 44.23, amit nem túl régen kaptam az Úrtól, hogy tanítsd az én népemet, hogy különbséget tudjon tenni helyes és helytelen között, tiszta és tisztátalan között, igaz és hamis között. Tehát a mai tanítás lényege is ezen igére van felfűzve. Hogy különbséget tudjatok tenni, és ezt a tanítást nem csak magatoknak vegyétek el, hanem olyan formában is, hogy ezt tovább tudjátok adni. Mert a környezetünkben ugye mindenfelé, amerre megyünk, látjuk, hogy nagyon sok probléma van a párkapcsolatokkal, a házasságokkal. Mai tanítás címe egyébként a párkapcsolatoknak az áldottsága. Hózseás 4.6-ban olvassuk, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. Higgyétek el, hogy sokkal fontosabb a bibliai ismeret, mint egy egyetemi diploma. Nem a tanulás ellen szólok, csak a különbséget szeretném szemléltetni. Viszont ezt az igét feloldja a János 8.32, amely úgy szól, hogy az igazság szabadokká tesz bennünket. Nem is egészen jó van ez így. Mert az igazság lehet a polcodon, hiszem, hogy ti nem így kezelíted az igazságot, de sok ember úgy kezel az igazságot, hogy bent van a könyvek könyve a könyvesztekrényben, és évente kétszer előveszik a húsvéti nagytakarításkor, meg a karácsonyi nagytakarításkor is lefújják a poltról, leporolják. Ott van az igazság a otthonukban, ott van a szekrényükben, de nem az igazság szabadít meg, hanem az igazságnak a megismerése. Ahhoz viszont elő kell venni naponta, és táplálni kell a szellemünket mindannyiunknak. Azt az igét is ismeritek a Márk 16.15-ből, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Melyik részét? Hát minden, de ami aktuális az illető felé, amilyen problémája van az illetőnek, akivel éppen beszélsz. Ha gyógyulásra van szüksége, akkor a gyógyulás étrendre van szüksége. Ha gyarapodásra van szüksége, akkor a gyarapodás étrendre van szüksége. Ha párkapcsolati problémája van, akkor a párkapcsolati étrendre van szüksége. Ez az örömhír, a győzelmi hír, és az apostolok cselekedetei 5.20-ban pedig úgy fogalmazódik meg, hogy ez az életbeszéde. Ez az életbeszéde. Tehát hirdesd az evangéliumot minden teremtésnek. Ezt mondja az ige. Mindenki, mindenkinek. Nem csak pásztoroknak szól. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez nem lehetőség, hanem kötelesség. Kötelességünk, hogy áldásokká váljunk mások számára. Ha most valaki úgy gondolja, hogy a párkapcsolati tanításra nincs szüksége, mert a Koránnál foglal már nincs szüksége rá, akkor azt mondom, hogy tévedsz. Lehet, hogy személy szerint nincs rá szükséged, de a környezetedben vannak, akiknek szükségük van rá. Először a család, a rokonság, ismeretség, és ki tudja, hogy kit vezet az Úr hozzád. És föltesz neked egy kérdést, és meg fogsz lepődni. Hányszor hallottuk már azt a bizonyságot, hogy mindig hozzám jönnek megkérdezni, hány ura van, mindig hozzám jönnek megkérdezni, hogy melyik utca hol van. Miért? Hát mert az angyalok oda hozzák, a világosságra hozzák oda azokat. És ilyenkor már lehet, hogy meg kell ragadni a üdvösségét is. Biztos vagyok benne, hogy mindenki volt már áldás valaki számára. Akár anyagi területen, akár gyógyulás területén, de voltál-e már áldás házasság területén, párkapcsolat területén? Lehet, hogy még nem, de itt az ideje, hogy elkezdjed. Ahhoz, hogy áldásokká tudjuk válni mások felé, gyakorlatilag ismeretet kell szereznünk. És a meglevő ismeretet tudjuk elvinni máshová. Nem tudom, van egy összetek szőlős gazda, akinek van szőlője. A filók széla ismerős? Aki nem tudja, rögtön elmondom, mi az. Az egy szőlőbetegség, ami a gyökerét pusztítja. Nem látod a betegséget, mert nem a a tövét, a vesző pusztítja, hanem a gyökerét. Jézus nagyon sok esetben példázatban beszél. A János 15-ben a szőlőtő példázatát hozza elénk. De ebben az esetben Jézus a látható részről beszél, a tőről és a vesszőről. És ugye a hittanítások erre irányulnak. Mert Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesszők. És termést kell hoznunk. De hogyan hozzunk termést, amikor a gyökeret valami pusztítja? Az a nem látható rész, a gyökérzet. Tehát foglalkozni kell a gyökérzettel is. És ez nagyon-nagyon igaz a párkapcsolatokra és a házasságokra is. Tehát nem csak a látható résszel kell foglalkozni, hanem a megbújó, rejtett dolgokkal, amelyek nincsenek a szemünk előtt közvetlenül. Mert hogyha ez a bizonyos filoxéra pusztítja a gyökeret, silány lesz a vesző. Ha silány a vesző, gyenge lesz a termés. Úgyhogy ez a házasságra is igaz. Énekek könyvében szól az ige a kis rókákról, hogy egy kis róka, egy kis kár. Két kis róka, kétszer annyi kár. Sok kis róka, sok kár. Tehát mikor kell gyakon csípni a rókát? Amikor még egy van belőle, amikor egy picike. Amikor még nincs sok kár. Dicsőség Istennek, 10 éve tanulmányozom ezt a témát. Az Úr annyira szívemre helyezte, hogy belástam magam, és ma már 40 órányi tananyag áll rendelkezésre. Tehát igazából ma csak egy kis morzsát kaptok belőle ebben a elkövetkezendő 1-1,5 órában. Egy picit nézzünk bele a teremtésben. Mindig jó visszamenni az elejére. Isten miért teremtett embert? Vajon mit gondoltok róla? Mert Isten egyértelmű, hogy ember teremtett. De Isten semmit nem tett céltalanul, tehát valamilyen célra tette. Mi volt a motivációja? Az emberek miért házasodnak? Hát először is legyen családjuk, legyen kit szeretni. Meg benne van az igében az is, hogy szaporodjatok és okasodjatok természetesen. Tehát Isten is egy családra vágyott, hogy legyen kit szeretnie. Az ezotérikusok szokták megkérdezni azt, hogy mindenhol megtalálható a női és a férfi nem, de hát az atya mellett hol van a női oldal. Dicsőség Istennek, nem régen találtam meg és mutatta meg az Úr a választ erre. A héber nyelvben Isten épp úgy áll hinnemben, mint nőnemben. Tehát erre a kérdésre is már tudsz válaszolni, és amikor Isten megteremtette az embert, akkor egy kenettel ruházta fel, mégpedig a szaporodás kenetével. Nem csak az embert, hanem minden élőlényt. Mert ugye Isten bölcs, előrelátó, és ő gondolt arra is, hogy ha a botika meghal, akkor ne kelljen neki újra teremtenie. Hanem minden élőlény felruházott a szaporodás képességével. És az ige azt mondja, hogy minden a maga neme szerint terem. Hát ha paradicsomot vesz el, akkor nem fogsz belőle várni téglarépát. Ahogy csepereznek a gyermekek, előbb-utóbb ugye kacsingatnak a lányok felé a fiúk, és fordítva. Tehát elérkezik ugye a társkeresésnek az ideje. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy júj, hát én hogyan fogom tudni kiválasztani 6 milliárd emberből az én páromat? Hát ez rengeteg. De keresztényeknek van egy óriási fegyvere is, és ennek a fegyvernek, az imának van egy előnye. Hát imádkozhat úgy, hogy Atyám, Jézus nevében kérlek szépen, hogy hozzál elém hozzám hasonlókat. És már csak abból a 2-3-ból kell választani. Ez egy nagy előny. Kiválasztja ki a párunkat? mi saját magunk, ugye? Mert kaptunk olyan kérdéseket, hogy valaki proféciában kapta azt, hogy a gépgyakabb lesz az én párom. De ilyen nincs. Ilyen nincs, mert Isten akkor megszegné a szabad akaratát, hogyha ő kijelölni a párodat. Isten csak eléd hoz hozzád hasonlókat, és te választhatsz. A döntés a miénk, mert ugye megkaptuk a szabad akaratot. És Isten ezt a szabad akaratát soha nem fogja áthágni. A párválasztásnál, ami nagyon fontos még, és erre szeretném felhívni a figyelmeteket, a belső bizonyosság. Ami itt belül, a szellemünkben történik, zajlik, érzünk, mutatkozik, arra kell figyelnünk. Ez hogy történt Ádám esetében? Az 1 Mózes 2.23-ban. Először is Isten megteremtette Ádámot. Azt mondta, hogy adok én neki egy segítőtársat, és vitte az állatokat. És Ádám rázta a fejét, hogy ez nem szimpatikus. Az sem szimpatikus, a zsiráfnak hosszú anyaka, vízilónak nagy a szája, és nem tetszett egyik sem neki. És akkor Isten Ádám oldalbordájából megteremtette a Évát, az asszonyt. És oda vitte elé. Na mit mondott Ádám erre? Ez már igen. Ez már csontomból való csont. Testemből való test. Ez már tetszik. Tehát volt Ádámnak egy belső bizonyossága. És ennek a belső bizonyosságnak kell meglenni ma is, akik párválasztás idejében vannak. Nagyon fontos a belső bizonyosság. Isten ugye a szellemünkön akar bennünket vezetni. Dicsőség az Úrnak. Tehát ott van a szabad akarat, Isten nem hágja át, és mindenki saját magának választ. A belső bizonyosság alapján az a legjobb. A tisztaság, megőrzése. Ez is egy fontos kérdés a Bibliában. Ha még nem hallottátok volna azt, a testünk ajándék a társunk számára. Ezt a Biblia mondja. Az 1 Korintus 7 ezzel foglalkozik. Sőt, a testünk nem a miénk. Mi mindannyian ugye az Úrban vagyunk. Mi közöttetek új? Pedig úgy szeretném volna valami közösséget vezetni. Még van egy-két üresztég, még jöhetett volna. Hát ki akkor a testünk? Hát ha még egyedülálló vagy, akkor elsősorban az Úr, mert a Szent Szellem templomba vagyunk. És áron vétettünk meg. Másodszorban a tiéd. De ha már házas vagy, akkor te csak a harmadik helyen vagy. Elsősorban az Úré, az előbb említett okok miatt, másodszorban a párodé, az 1 Korintus 7 szerint, és harmadsorban a tiéd. Tehát nem csinálhatunk azt a testünk, amit akarunk. Egy gyönyörű mondatot hallottam, tegnap is ezt felírtam. A tisztaságot nem a kévágy elnyomásával lehet megszerezni, hanem egy magasabb cél kitűzésével, ami nem más, mint az Úr Jézus szolgálata. És én találkoztam olyan imával, ami úgy szól, hogy minden reggel elmondja az illető, Atyám, felajánlom a testemet élő áldozatul, hogy egész lényemmel téged szolgálhassalak, és te minősíthess engem a szolgálatra. Visszatérek oda, hogy a test ajándék a társunk számára. Ugye első alkalommal a Biblia szerint az ajándékváltás a nászészakán történik meg. Nem tudom, hogy te kaptál-e már esetleg használt ajándékot, vagy kicsomagolt és visszacsomagolt ajándékot. Mi már találkoztunk ilyennel. Valószínű, hogy nem kellett az illetőnek, vagy hirtelen nem volt más a kéznél, és ugye szépen visszacsomagolta, amit valahonnan kapott, és továbbadta. Csak az a helyzet, hogy az illúzió romboló, mert látszik rajta, hogy a papír, vagy a masné, vagy a celluxok, azok árulkodnak, hogy ez már fel volt bontva, ez egy használt. Vagy ha nem is használt, de kicsomagolt és újra csomagolt. Tehát ha ajándékot kapunk, mindenki szeretne ugye eredetit kapni, tisztát kapni, újat kapni. Ugyanez igaz az első éjszakára is. Isten egy ágyat tud megáldani. Ez nem más, mint a hitvesi ágy. És azt mondja a Biblia, lehet, hogy elég keményen tűnik a megfogalmazás, hogy mindaz, ami a házasságon kívül esik, az paráznaság. Hangsúlyozom, hogy a Biblia mondja, és azt is elárulom nektek, hogy a Bibliát nem én írtam. Úgyhogy higgyetek a Bibliában, és Isten igényében. Egy másik gyönyörű gondolat, hogy a szüzesség egyszerű és megismételhetetlen. Értéke van, értéke volt különösen a bibliai időkben, mert árat fizettek érte. Az őlegény elment a leendő apóshoz, és kialkutta az árat. Lehet, hogy héttele volt az ára éppen a lánynak, de kialkutta az árat. Utána ezt megpecsételték egy bor ivással, egy kocintással, és most gondoljatok az utolsó vacsorára. Ez volt az eljegyzés, amikor az Úr Jézus a gyülekezetét, a mennyasszonyt eljegyezte. Mert Jézus ugye az őlegényre várunk vissza hamarosan, és mi vagyunk a gyülekezet, a mennyasszony. Tehát az utolsó vacsorán volt egy eljegyzés. És igen sokba került ez az ár. Az Úr Jézus életében. És köszönjük az ő drága Szentlélekre, mert kiontatott értünk. Ha a párkapcsolatokat tekintjük, akkor gyakorlatilag két csoportra tudjuk az embereket bontani. Egyedülálló, vagy házas. Azt mondja a Biblia, hogy mindkét állapot ajándék Istentől. És mindkét állapot helyes. Azt írja Pál, hogy ha nem adjuk férhez a lányunkat, jól leszünk. Ha férhez adjuk, akkor is jól leszünk. Tehát ajándék, de nem mindenki kapja meg azt az ajándékot, hogy képes legyen egyedül élni. Mert sok emberben ott van a vágy, hogy társa vágyik. Akkor nincs semmi akadálya, hogy keressen magának egy megfelelő társat. A párkapcsolatokról. Amit ismerünk, és hivatalos az a házasság. Aztán manapság gyakran és mind gyakrabban találkozunk azzal az esettel, hogy pár kapcsolatban élnek. Valaki azt a szót használja, hogy összebútoroznak. De az élettársi kapcsolat az már egy hosszabb távú, házasság nélküli együttélést jelent. És jogilag is ennek megvan a védettsége már. De mindegyek Isten akaratán kívül esnek. Mert Isten egy dolgot mondott, hogy jobb házasságban élni, mint szenvedélytől élni. Hogyha az a fiatal pár már szereti egymást, együtt élnek, mi az akadálya annak, hogy nyilvánosan elkötelezzék magukat egymás felé? Lehet, hogy magukban sem biztosak? Sokszor azt mondják, ó, hát csak a papír. Csak az a különbség a kétfajta párkapcsolat között, hogy egyiknek van papírja, a másiknak nincs, de boldogan élnek. Nézzük meg, mi a különbség valójában. Ha fizikai síkon nézzük, akkor valójában csak a papír a különbség. De mi szellemi emberek vagyunk, és meg tudjuk nézni szellemi oldalról is, hogy mi a különbség. Hát egyrészt. Az Úr előtt kötött házasságban ott van a Szent Szellemnek a ragasztója, ami összeköti a párukat. Ott van a gigantikus erő, amit úgy olvasol a Bibliában, hogy egybe fut, amit ezret, kettő tízezret. És ott van a túlcsorduló áldás. Tehát, ha csak ezt a három nagy különbséget vesszük, és aki ismeri az igét, fogja látni, hogy bizony-bizony nagy különbség van a kettő között, és nem csak a papír különbség, hanem áldásbeli különbség. Lehet, hogy azt mondják, hogy hú, hát még boldogan élünk. Ez lehet, dicsőség Istennek. De mennyivel boldogabban élhetnének még, és áldottabban, hogyha Isten terve szerint rendeznék be az életüket. Nézzük meg, mi a házasság. A házasság Isten szemében egy felbonthatatlan szövetség. Valójában egy vérszövetség, egy fenn szövetség. A házassági szövetség a legszorosabb kapcsolat két egymást szerető ember között, illetve, ahogy mondtad az előbb, az élet továbbadásának a forrása. Egy többségű szövetség, mert egyrészt érzelmi szövetség, gazdasági szövetség, jogi szövetség, részben ideológiai szövetségen álló intézmény. Tehát a házasság egy intézmény. A két pár egyé válik jogilag, amikor az anyakönyvvezető előtt kimondják a boldogító igent, és amikor az Úr előtt mondják ki a boldogító igent, akkor Isten ereje által válnak egyé. És ez nem más, mint a feltámadás ereje, amely ott volt a világ teremtésénél, az Úr Jézus feltámasztásánál, és ott van a házasságban. Ez a hatalmas erő. Köszönjük, Uram, hogy erről ad kijelentést, mély kijelentést a te népednek. És az előbb említett gigantikus erő az 5 Mózes 32-30-ban található meg. És ez a szövetség erejéből fakad, hogy ti ketten, amikor egy akaraton vagytok házaspárok, meg tudtok futamítani 10.000-szeres túlerőt. Dicsőség Istennek! A szövetségnek vannak támadvai. Mire gondolok? Aki volt már esküvőn, tudja. Tanúk, gyülekezet, vagy más néven násznép, és az ők. Nagyon fontos dolgok ezek, és fontos szerepet játszanak, és azt hiszem, hogy úgy globálisan az egyház egy kicsit ezt elhanyagolta. Nem fordított elő figyelmet erre. Mi a tanúknak a feladata? Azon kívül, hogy aláírják a anyakönyvet. Az egyetértésüket adják az egységhez, és tanúskodnak az egység felett, ami ott az Úr színe előtt létrejött. És ezt követően azt a házasságot ők mindig egy boldog és virágzó és gyümölcsöző házasságnak tekintik hírben. Tehát nekik mindig csak azokat a szavakat szabad kimondani, amelyek a hit szavai. Arról nem szabad beszélni, hogy repülőcsésze aljak voltak tegnap este, hanem a hit szavát szól. Ha tanul voltál, akkor már is kezdheted estére az imád. Hogy imádkozz azokért, ahol te tanul voltál. Hogy ez egy áldott és boldog közösség. Így nevezd őket, a hit szavával. A gyülekezetnek úgy szintén van egy nagyon fontos feladata, hogy azt a házaspárt, aki az Úr előtt is összekötötte az életét, de természetesen lehet a többiekért is, imáikban boldogzák. És hát a gyülekezetekben, dicsőség Istennek, sok házaspár is van. Tehát azt hiszem, hogy nekem is emlékeztetni kell magamat, hogy a gyülekezetünkben imádkozzunk a családokért, a házaspárokért. És a gyülekezet feladata, hogy imádkozzon azért, hogy szilárd, erős, boldog, virágzó legyen az egység, amit összekötöttek az Úr szent színe előtt. Van a gyűrű, amit mindenki ismer. A gyűrű gyakorlatilag egy jelkép, a hitnek a jelképe és az agapénak a jelképe. És ez a gyűrű emlékeztet. Emlékeztet egymásra, pontosabban az egymásnak tett esküre, emlékeztet Istennek tett esküre, a kívülállókat meg figyelmezteti, hogy stip és stop, ő már foglalt. Látjátok, hogy milyen szerepe van a tanúnak, a gyülekezetnek és a gyűrűnek? A házasság célját, ha röviden szeretném megfogalmazni, akkor úgy lehet kifejezni azt, hogy egymás kiegészítése. Mert általában az egyik mindig jobban tud valamit. Lehet, hogy a fér jobban tud főzni, és a feleség jobban tud villanyszerelni, akkor csinálják így. De a lényeg az, hogy kiegészítsük egymást békességben, szeretetben és növekedés származon ebből. Úgy, ahogy az életünkre is van Istennek elhívása, van a házaspárokra is. A férj az nem más, mint a ház ura. És a feleség pedig az otthon királynője. Hallottátok? Nem hallom a halleluját. Na, dicsőség Istennek. Tehát királynők vagytok. Egyébként is a jelenések könyvében ott van az igen, hogy papok vagyunk és királyok. Ti pedig király kisasszonyok akkor, ezen szerint. Na, ezt megbeszéltük. Most igét is fogunk olvasni az Efézus 5-ből. Mi az az eszménykép, amit egy házaspárnak követni kell? Honnan vegye a mintát? Nagyszülőktől, szomszédból, pásztorról, vagy honnan vegye a mintát? Hát semmiképpen egy emberről, természetesen lehetnek jó házasságok, de tökéletes nincs. És ha embert másolunk, akkor lemásoljuk a hibáikat is. A mi példánk, az eszményképünk az Efézusi Levél 5. fejezetében a 28-tól a 33-ig terjedő szakaszban van. És ezt most fel is olvassuk nektek.
Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is a gyülekezetet. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és a gyülekezetről szólok. Kiki azért úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig férje a férjét.
Amen. Hogy tetszik ez? Az 1 Korintus 7 mellett ez a másik igazakasz, ami foglalkozik mélyebben a házassággal. Az eszményképünk nem más, mint a vőlegény és a mennyasszony kapcsolata, azaz Krisztus és a gyülekezet kapcsolata. Ahogy Jézus viszonyul a gyülekezethez, illetve ahogy a gyülekezet viszonyul Jézushoz, ez az eszménykép a házasság számára. Tehát innen kell tenni a mintát, hogy hogyan is kell berendezni egy házasságot. Hogyan kell élni egy házasságot. Természetesen szeretetben. Mert Jézus annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk. Az Ámos 3.3-ban mondja az ige, hogy hogyan járhatnak együtt, hogyan járhatnak kéz a kézben, ha meg nem egyeznek. Igaz, hogy a férj a ház ura. De hát, hogyha valamilyen beruházást terveznek, akkor azért csak közös nevelőre kell jutni, hogy most hűtőt vegyenek, vagy repülőgépet, vagy egy autót, meg kell nézni a költségvetést, mi fér bele, utána meg kell állapodni, hogy a három közül melyik, milyen színű legyen, ugye? Ilyen apróságokat is meg kell beszélni. Ezt a férjnek mind szeretetben kell tennie, megkérdezni a feleségét, hogyha vannak gyerekek, azokat is bele lehet vonni. Tehát nem önkényesen, hogy én most eldöntöttem, mert én vagyok a kapitány, hanem közös nevezőre jutni. Közös nevezőre jutni. Tehát fontos az, hogy kéz a kézben tudjon haladni a házaspár. Igaz, hogy a parancsot a kapitány adja ki, a férj, a végszót, mert összegyi a bejött információkat. És a szívében levő agapé szeretettel hozza meg a döntést. Most képzeljétek el, hogyha egy hajón két kapitány van. Egyik azt mondja, hogy kormányos irány észak, másik azt mondja, irány dél. Merre fog menni ez a hajó? Azt hiszem, sem erre. Tehát, hogyha két kapitány van, és ellentétes parancsokat adnak ki, akkor abból semmi nem lesz. abból nem születik eredmény, nem érnek el a célba. Nagyon fontos a nyitott szív. Bill Kaiser tanított sok évvel ezelőtt a nyitott szívről. Fontos, hogy a házas párok nyitott szívvel legyenek egymás iránt. Mondja az ige igaz, és a mi templomi esküvőnkön is ez az ige elhangzott, hogy a nap ne nyugodjon le a ti faragotok mögött. Mert különben mi történik? Ajtót nyitnánk az ördögnek. Jön és befuragodik. Miért fontos a nyitott szív? Azért, mert hogyha egy icike-picike kis neheztelés, sérelem, nem is mondom már, hogy nem bocsátás, mert ez különböző fokozatok, de ahhoz, hogy a szív bezárodjon, elég egy pici neheztelés. És hogyha az egyiknek a szíve be van zárodva a másik felé, akkor milyen az ő szíve Isten felé? Hát már egy ajtó van rajta, ezért Isten felé zárva van. Ez a probléma. És akkor, ha zárva van a szíve a párja felé, zárva van a szíve Isten felé, hogy fog hallani a Szentlélektől? Hogy ne a koglóitól menjél, hanem a jutaitól menjél, mert elkerült egy balesetet. Így. Egyértelműen tudjátok, hogy a Szentlélektől nekünk fontos hallani és vételezni különböző dolgokat. De ha zárva van a szív, hiába szól Isten, nem halljuk meg. Egyébként is a Zsoltár 133 azt mondja, hogy ahol együtt és egységben vannak a szentek, oda parancsol Isten áldást. Megszámoltátok, hány feltétele van az áldásnak? Melyik az a kettő? Azt mondja, hogy együtt és egységben. Lehetnek együtt, de fasírban vannak, akkor nincs áldás. Azt mondja az ige, hogy együtt és egységben. Mehetünk tovább, ugye? Jézus alávetettségben élt. Olvassunk ehhez is igét. A János 5.30-at nézzük meg. Mert ő azt mondja több helyen, hogy ő azt teszi, ami az Atya akarata. Mindig kereste az Atya akaratát. Azt hiszem, hogy ezzel nem mondtam újat, csak megerősítettel ezt benneteket. Gyógyítókenet jött a jobb tér alatti részen. Kérhetik kinyúlni és elvenni a mai ajándékot és csomagot. Tehát a János 5.30.
Én semmit sem cselekedhetem magamtól, amit hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáért.
Tehát ez engedelmesség, mert az Atya akaratát keresi. A János 6.38-at is nézzük meg, az is ugyanerről szól, és néhány szót kell tenni erről a bizonyos engedelmességről, alávetettségről, mert ez nagyon-nagyon fontos az áldások miatt is. Tehát a János 6.38.
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Amen. Dicsőség Istennek. Bízom benne, hogy ez a két ige is elég ahhoz, hogy lássátok, hogy Jézus képes volt alávetettségben és engedelmességben élni. És ha Jézus képes volt, akkor mi képesek vagyunk rá? Bizony. Egy régi pesti tanításban vettem el is, beépült a szívembe, hogy Isten felépítménye olyan, hogy mindenki fölé helyez valakit. A családról beszélve már is itt van, hogy a ház ura a férj. És azt gondoltátok volna, hogy Isten az első számú vezetőn kéri számon azt, hogy mi történik az ő felség területe alatt. Pontosabban, Isten a férjén kéri számon, hogy mi történik a családban. Ez érdekes. És amikor körülnéztem az utcámban, nem is mentem nagyon messzire, azt tapasztaltam, hogy több az özvegy asszony, mint az özvegy férj. Mintha összefüggés lenne a kettő között. Isten felépítménye. Vegyünk egy munkahelyet. Ha valahol dolgozol, van főnököd. Vagy csoportvezetőd, kis főnököd, nagy főnököd, vezérigazgatód, és mehetünk is fölfelé. Ha az önkormányzatot tekintjük, ami a helyi legalsó szervezet, Róma 13 szerint. Mert a Róma 13-ban azt olvassuk, hogy Isten elrendelte az államapparátust, hogy rendet tudjon tartani az országokban a Földön. A legkisebb és a legalsó szervezet az önkormányzat. Hoznak rendeleteket. 8 évig benne voltam, úgyhogy ismerem. És a rendeleteket az ott lakóknak be kell tartani. Ha nem, akkor irgum burgum. Tehát engedelmességgel tartozunk az önkormányzati rendeletek felé. Engedelmességgel tartozunk a főnökeink felé. A feleségek, család engedelmességgel tartozik a férj felé. És a legfontosabbat még nem is mondtam. A gyülekezet. Hogy érzünk el? Tisztesség Istennek van egy gyönyörű helyi gyülekezet, van egy pártora. Tehát a gyülekezet alávetettségben kell, hogy éljen a pártorral. Nem a nyúlviti a puskát. Néhol előfordul az, hogy a bárányok akarják megmondani, hogy mi hogy legyen. Mert te kaphatnak vezetést az úrtól, és itt van ez a gyönyörű, dicsőséges épület is, amikor valakit használ Isten arra, hogy ad egy képet róla, hogy hogyan és miképp végezzék el, ez a felolvasott igék is elbizonyítják, de ezt egyetértésben kell megtenni. Aztán a pártornak is van egy fölöttese, az egyház alapítója. És nem egyszer én is úgy megyek az előjárunk felé, hogy az Úr ezt helyezte a szívemre, ez munkálkodik hosszú évenken keresztül. És nektek mi a megváltósatok? Vagy ha az Úr megerősíteni akar rajtatok keresztül engem, akkor azt köszönettel veszem. És akkor jön egy válasz, és akkor megköszönöm az Úrnak, hogy köszönöm, hogy most adtál egy lökést, vagy jó irányba tereltél, nehogy beleszaladjuk az árukba, mert ugye az út két szélén áruk is van ám. És hol legjobb menni? Az út közepén. Nem mindegyik keresztény megy az út közepén. Néha ilyen ugri-ugri. Egy kicsit ebbe a gyülekezetbe, utána a pirosba, utána a lilába, aztán vissza a sárgába. De Isten nem akarja ezt így. Ha fölmegyünk Pestre, és voltatok már fönt, gondolom, zömmel, ott vannak ültetők, rendezők. Mi tartozunk alávetni magunkat. Ha azt mondja, hogy ez a sor foglalkozó, ne üljél, akkor oda nem ülök. Vagy tegyem el az izemet, vagy a táskámat, mert látszik a kamerában, akkor engedelmességgel tartozunk. Tehát erről szól az engedelmesség. Hozzáteszem, nem biztos, hogy a vezetők mindig jó döntést hoznak. Mert ugye elvilág Isten meg kicsit megkavarhatja a dolgot. Ilyenkor nem ellenszegülni kell, nem lázadni kell, hanem imádkozni a vezetőjét. Ez a megoldás. Az ellenszegülés az nem jó. A múlt szombati ima konferencián nagyon gyönyörűen kifejtette előjárunk, hogy mi a rák. A rák az ellenszegülő sejtek, lázadó sejtek. Tehát gyorsabban akarnak szaporodni, mint ahogy a rend diktálja. És ugye mi a lázadásnak és az ellenszegülésnek a következménye? A kivettetés. Ez történt a füstös szarvúval is, ugye? Mert a mennyben magasabb pozíciót akart elérni, mint Isten. És a kivetetés lett a vége. Tehát nagyon fontos Isten felépítményét felismerni, és ebben engedelmességben, szeretetben, alávetettségben járni. Az engedelmességnek és az alávetettségnek sok köze van az áldásokhoz, hogy milyen mértékben járunk az áldásokban, és nagyon sok köze van ahhoz, hogy milyen mértékben tudjuk a hatalmunkat gyakorolni. Hogyha azt az ige számot halljátok, hogy Jakab 4-7, mi ütetetek be róla? az ütefetekbe, az álljatok elán az ördögnek és elfut tőletek? Hát ez csak a fele igazság. Aha, ott valaki mondja. Úgy kezdődik az ige, hogy vessétek alá magatokat Istennek. Egy másik fordítás azt mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Miért fontos az engedelmesség? Mert hogyha mi engedelmeskedünk Istennek, akkor jön az ördög, és bennünk 100%-ban Jézus látja. És amikor azt mondjuk, hogy ellenállok neked és takarodj, akkor el fog menni. De hogyha nem 100%-ban engedelmeskedünk Istennek, akkor csak félig látja bennünk Jézust. És nem úgy működik a hatalmunk. Tehát itt is van egy összefüggés. Az engedelmesség és a hatalom között. Nemrégen hallottam egy gyönyörű bizonyságot, ezt hadd mondjam el közvetőleg, frissítésképpen. Óvodás kislány, nagycsoportos, most megy iskolába ősszel, gyülekezetbe járó családjával, és a óvónéni panaszkodott, hogy fáj a lába. Mit gondoltok, mit tett ez a kislány? Azt mondta, hogy óvónéni, én majd imádkozok érted, és elmúlik a lábfájásod. És óvónéni megengedte. És elmúlott a lábfájása. És az óvónéni arról tett bizonyságot faluszerte, akivel találkozik, hogy ez a kislány imádkozott, de amikor imádkozott, az úgy átszellemült, hogy én Jézus láttam benne. Igen. Tehát ennyire át kell szellemülnünk, ennyire Isten akaratában kell járnunk, mint az óvónén is Jézus látta a kislányba. Na, menjünk tovább. Ja, még a felemás iga. Ez egy nagyon fontos kérdés az újonnan házasolandók számára. Mert ugye lehet úgy felemás igában élni, hogy olyan párt választ valaki, akinek nincs üdvössége. A másik helyzet az, hogy menet közben, amikor házasok, az együtt üdvösségre jut. De én most arra szeretnék koncentrálni, hogy amikor párválasztás előtt áll a fiatal, akkor mit tegyen, illetve mit ne tegyen. Láttunk sajnos rossz tapasztalatokat. 10 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt. Olyan fiút választott, aki nem volt az Úrban, elköltöztek olyan helyre, hogy nincs gyülekezet, és ilyenkor azt hiszem, hogy egyértelmű a leépülés, a szellemi leépülés. Az 1 Korintus 7.39 foglalkozik ezzel. Azt nézzük meg, jó? Elmondom, hogy mi a probléma a felemásikával. Hogyha te újjá vagy születve, már pedig újjá vagy születve, és olyan párt választanál, aki nincs újjá születve, akkor neked a szellemi apósoddal problémád lesz. Ugyanis a te urad Jézus, az ő ura, a Luckó, és a szellemi apósoddal lesz problémád. Ezt nem akarja Isten, illetve Pál, mert itt írja a 1 Korintus 7.39.
Az asszonyt törvény köti, míg férje él. De ha férje meghal, szabadon férhez mehet, akihez akar, csak hogy az Úrban.
Csak hogy az Úrban. Ez egy nagy-nagy figyelmeztetés. A 2 Korintus 6.14 pedig azt mondja, hogy mi köze a világosságnak a sötétséghez. Talán sikerült a figyelmeteket felhívni erre, hogy ez a probléma a felemás igával. Aztán amikor menet közben válik felemássá az iga, akkor egyik részről dicsőség Istennek, hogy már az Úr gyermeke, a másikért pedig lehet imádkozni kitartóan, hosszú tűréssel, nem erőszakosan közelíteni és bogyűkötéllel behúzni a gyülekezetbe, mert az erőszak az olyan, mint az ég. Tudjátok, amikor favázásnál éket használunk a tuskónál, hogy szétvasadjon, addig ütjük az éket, amíg szét nem vasad. Az ég a házasságban nem jó, mert a két felet szétválasztja. Egy történetet hadd mondjak el a kitartásra. Fönn van az internetes oldalunkon a Békeváron. Egy család fia úgy gondolta, hogy elege van a családból. Ilyen 14-es tínézser korban lelépett, Pandához csatlakozott, és hát a szülők szíve fájt, ugye, ez egyértelmű természetszerű. Elmentek a gyülekezetbe, imádkoztak érte, és visszaszólították, visszakövetelték, követelték, hogy az ördög levegye a kezét róla, és vettek egy Bibliát, ráírták a Biblia tetejére a nevét, a gyereknek a nevét, betették a nappaliba a dohányzóasztalra, és amikor csak elmentek és rápillantottak erre a Bibliára, onnantól kezdve mindig hálát adtak Istennek, azért, hogy a fiúk visszatért. Telt az idő, elmúlt egy hét, egy hónap, egy év, öt év, semmi. De ők kitartóan hittek az első imában, és Isten hatalmasságában, és ne felejtsétek el, hogy Ábrahám és Sára 25 évig várta meg egy gyermekre. 25 év, az nem kevés ám. A lényeg az, hogy a hetedik évben egyszer csak megszólalt a csengő. Valaki becsengetett. Kiáltott a fiúk. Aztán elment bele a gyülekezetbe, újjászületett és minden helyi lett. Tehát a kitartás, az ima és a kitartás meghozta az eredményét, a gyümölcsét. Ugyanezt tehetitek a házastársakkal, akik még nem adták be a veregukat. Öt pontban én összegyűjtöttem már, de el fogom küldeni az üdvösségre vezetésnek a lépései. Ez nagy segítség. Máshol is kérték, máshol is elküldtem, hogyha nincs, pártól nincs ellenedre, akkor elküldem és tudjátok tanulmányozni ezt az öt pontot. Mert ugyanis a sötétség leple, amit le kell imádkozni, a Szent Szellem ereje az, ami vonza. Tehát azért kell imádkozni, meg kell kötni az ördög munkáit felette, bekövetelni, arató munkást kérni, tehát körülbelül ezekből a pontokból áll, de úgy igazán szerint megvan. Dicsőség Istennek, ez volt a fele másiga. Megyünk tovább, hogy mi ma vége legyen a tanításnak. Probléma kezelés. A házasságban mindig lesz probléma. Jézus soha nem mondta azt, hogy piros szőnyeg, gyermekem előtted, és te innentől kezdve akadálymentesen közlekedhetsz. Ezt nem ígérhette meg, mert elvivál Isten a sátán, aki néha keresztbe akar tenni. De mi nem hagyjuk. Nem hagyjuk, hogy betegséget tegyen a testünkre, nem hagyjuk, hogy a szegénységbe tapítson és sodorjon. Szuhai Péter május 7-én volt vendég Siófokon, és nagyon megragadott bennem az, hogy addig leszel beteg, amíg eltűröd a testedben a hazug tüneteket. Tehát ne tűrd el a testedben a hazug tüneteket, mert drága áron, Jézus drága vérén megváltottál. A Szent Szellem, aki bennünk lakozik, őrjáratot végez a testünk határain, körbe-körbe. És ez az erő, ami ott volt a teremtésnél, Jézus feltámasztásánál, bennünk van, és helyreállítja a haladó testünket. Amen. És egy másik gyönyörű gondolat, mert igazából a családhoz hozzátartozik az egészség is, meg a bővölködés is. És Isten akarata ez. Sérv környékén van gyógyítókeret. A lágvégsérv környéken. Kenettől beszállott a tollan. De tudjátok, hogy az elemek a nagy kenetben hamarabb kimerülnek? Mint egyébként? Nem tudom miért, de így van. Na, tegyünk egy megvallást. Szegénység?
Szegénység.
Hiány?
Hiány.
Veszteség?
Veszteség.
Hazugtünet?
Hazugtünet.
Tengerbe veled?
Tengerbe veled.
A Jézus nevében?
Jézus nevében.
És ez mind a talpam alatt van?
Ez mind a talpam alatt van.
Amen.
Amen.
Na, akkor ez mit elment a tengerbe? Mi maradt?
A jólét.
A jólét, a gyarapodás, meg az egészség. Halleluja. Halleluja. Problémakezelésnél tartunk, ugye? A legtöbb probléma az önzésből fakad. Márpedig, ha az emberek, a szentek szeretetben, még pedig az agapé szeretetben járnának, akkor minden problémájuk megoldódna. A szeretet könyv gyönyörű Hegentől, és ajánlom figyelmetekbe, hogy újra és újra olvassátok, ugyanúgy a házasságkönyvet, mert ha agapé szeretetben járnánk, azaz isteni fajta szeretetben, akkor minden probléma megszűnne. Az önzés ellenszere az agapé. És a helyreállításnak van egy gyógyszere. Egyébként ezeket a tablettákat nagyon szeretem, ebből a zöldőcsapóból, ezek az evangélium tabletták. És nincsen mellékhatásuk. Nem lehet túladagolni. Jelenések 2-ben nézzük meg a 4-5-ös verset. Igen, felpattantak a szemeim akkor, amikor ezt a tanítást elkezdtem tanulmányozni.
De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozítom helyéből, ha meg nem térsz.
Szabadán megmondani.
Amen.
A világosság a gyertyatartó. De jelen esetben a gyertyatartó világosságot jelképezi, szimbolizálja. Egy biztos, hogy a nászút, meg a mézes hetek, az felhők feletti rózsaszínben minden, ugye? És a statisztika szerint 2 év múltán elfogy, kialszik, lemerül ez a rózsaszín köd, a szerelem. Mit lehet tenni? Hát meg kell engedni, hogy helyébe belépjen az agapé szeretet. De nem akkor kell ezzel foglalkozni, hanem sokkal előtte. Sokkal korábban. Ugye az orvosok is azt mondják, hogy fontosabb a megelőzés. Itt is azt mondom, hogy fontosabb a megelőzés. Tehát fel kell, hogy váltsa a szerelmet a szeretet. Mégpedig az agapé szeretet, az isteni fajta szeretet. Mit mond itt az ige? 3 lépésre hívnám fel a figyelmeteket. Először is azt mondja, hogy emlékezz, honnan estél ki. Tehát emlékezz az udvarlás időszakára. Felhők felett jártál, ugye? Általában ez itt szokott lenni. Kaptál virágot. Nekünk voltak a kertünkben rózsák, nem kellett messzire menni. Csak cellofant kellett venni a boltból, de azt kifosztottam állítólag. Emlékezz vissza, hogy mit tettél a kezdetben. Hát mindig borotváltan mentem ám a találkára. Nem voltunk messze, talán 3-400 méterre egymástól, úgyhogy nem kellett messzire menni. De azt hiszem, hogy ilyenkor mindenki ad magának, hogy konty, rőzse, tudír, minden rendben legyen. Zselé, igen. Csak az a probléma, hogy amikor megtörténik a házasságkötés, utána már az emberek erről elfeledkeznek. Gondolják, hogy úgyis az egyéb, úgyse szökjük meg, most már nem kell annyira csinosnak lennem. Jó, a 30 éves melegítő is, mert úgy bejárattam már, és milyen jó érzem magam abban. Ugye? Magunkra ismerünk, ugye? Na itt a probléma. Tehát emlékezzél vissza, hogy mit tettél kezdetben. Azokban a szép napokban. Egyébként az udvarlást nem kell elkapkodni, mert olyan szép idő úgyse lesz több. Valaki megerősített, halleluja. Na, tehát első lépés. Ugye emlékezzél meg, honnan estél ki? Mert volt egy happy állapot, de most már nem az van. Ki tehet róla? Hát nem az omszédom. Mi saját magunk. Második lépés. Azt mondja az ige, hogy térjél meg. A megtérés azt jelenti, hogy felismerem a hibáimat, és az úton megfordulok, mert zsákutca. és visszaállok az eredeti kerékvágásba, az eredeti útvonalra. És a harmadik lépés pedig cselekedd az előző cselekedeteket. Tehát ismét kezdj el udvarolni. Nem a 30 éves házasok vagytok, vagy 40 éves házasok vagytok, kezdjél el udvarolni. Mert ez a megoldás az igaz szerint. Halleluja. Mindenki jól van? Biztonsági üveg be vannak kapcsolva? Halleluja. Hát érintsük azért a válás és az újraházasodás kérdését is, mert ez is sokakat érint. Egy biztos. Tudjuk, hogy az ördög az ellenségünk, és az ördög nem szereti az egységet. Tehát itt voltunk az előbb az egységre? Ahol együtt vannak és egységben vannak, oda áldást parancsol az Úr. Meg tudnak egy akaraton imádkozni, és 10000-szeres erőt meg tudnak futtatni. Na ezt nem szereti az ördög. És ezért a két legfontosabb egységet támadja. Támadja a gyülekezet egységét, bár azt mondta Sanders pásztor, hogy a gyülekezetet semmi nem tudja szétszaggatni, kivéve, ha valaki meg nem nyitja a száját az ördögnek. Nem úgy azt mondtam, ugye? A másik egység pedig a házasság. Hozza azt az éket, és be akarja verni a két fél közé. És általában a hozzájuk legközelebb állókat használja. Rokonság, barátok, közeli barátok, munkatársak, ismerősök, és szét akarja őket szedni. De ha felismerjük az ördög tevékenységét, akkor elhagyjuk. A válás és újraházasodás területén nagyon sok a félreértés. Ahhoz, hogy tisztán lássunk, három dolgot kell megvizsgálnunk. Ki mondja, kinek mondja, és mit mond. Látszólag ellentmondás van a Bibliában. De ugye ezt nem hiszitek el ti sem. Hát én sem. Ha viszintesen bólogatok, akkor ez nagyon jó. Ugyanis Jézus mit mondott a Máté 19.6-ban? Hogy amit Isten egybeszerkezt, ember szétne választja. Idézi az Ószövetséget gyakorlatilag. És Pál mit mond a 1 Korintus 7.15-ben? Hogyha hitetlen válni akar, ám váljék. Tehát itt a felemásik állóban szó megyünk. Első pillanatban úgy tűnik, hogy ez ellentmondás. De szeretnék világosságot önteni a szívetekbe. Jézus kihez szólt, amikor azt mondta, hogy amit Isten egyre szerkezt, ember elné választja. Hát a zsidókhoz szólt, azokhoz a zsidókhoz, akik a törvény alatt éltek. Ma miben élünk? Milyen korszakban? Az új szövetségben és a kegyelem korszakában. Tehát teljesen különböző a kettő. Az a törvény volt az Ószövetség, mert Jézus haláláig az Ószövetség volt élőben. Csak ugye esetelte, hogy jön a királyság, Isten királysága hogy fog eljönni. 1 Korintus 7-ben pedig Pál a szeretet törvényének a fényében vizsgálja meg a dolgokat. És a szeretet fényében szól. Ez a kettő között a különbség. Tehát nincs ellentmondás, mindegyik helyes, csak más közelnek szól az egyik, és más a másik. Tehát Pál a gyülekezethez szól, a ma élő szentekhez szól. Ha valakinek több házassága volt, melyik az igazi? Ez beugratós kérdés volt. Akkor kérdezek még egyet. És olvassuk is el. A János 4.18-ban, amikor Jézus találkozott a szamáriai asszonnyal a kútnál, mit mondott neki? Azt mondta, hogy neked 5 házasságot volt. Nem azt mondta, hogy egy volt az igazi, a másik 4 az csak úgy valamint mellette. Tehát Jézus elismerte mind az öt házasságot. Igaz, hogy mondta, hogy most ugyan, akivel élsz, az nem férjed. Tehát nézzük meg a János 4.18-at.
Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad.
Tehát ebből az igéből az világít ki, hogy Jézus elismerte mint az öt házasságát ennek a szamáriai asszonynak. Nagyon szeretném, ha mindenki a szívébe beírná azt, hogy ez legyen a fő támpontunk a válással kapcsolatban, meg a házassággal kapcsolatban, és az, hogy az elvált keresztény nem másodosztályú keresztény. Mert sajnos sok helyütt a keresztény megkülönböztetik hátrányosan. Hogy nem tehet, ezt nem vehet részt, azon, és így sorolhatnám. De nem azt tanultuk az igében, hogy ha valakinek problémája van, akkor vigyük mind közelebb Jézushoz? Mert ő a megoldás. Én legalábbis ezt tanultam. Az is biztos, hogy Isten szótárában nincs benne a válás szó. Isten nem ismeri a válás szót, mert ő örök érvényűre tervezte a házasságot. Persze ugye az ellenség az mesterkedik. Még valamire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy pontosabban világosságot adni. Akik itt vagytok, befogadtátok az Úr Jézus Krisztust. Dicsőség Istennek! Kényszerből vagy szabad akaratból? Gyakorlatilag az oldás kötés alapján megkötöttetek egy házasságot az Úr Jézussal. Ezt az Úr Jézussal kötött házasságot meg lehet semmisíteni? Meg lehet oldani? Hát általában nem szokták, de meg lehet. Mert azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem káromlása az egyik, amivel el lehet veszíteni az üdvösséget. És Hegel egyik könyvében olvastam, hogy pásztor felesége elhagyta őt, más férfival elment, és szándékosan megtagadta az Úr Jézust. Emlékeztek erre? Valamelyik könyvben benne van. Szándékosan megtagadta. Tehát ez az odaszállásnak az ellentétje. A kötésnek az ellentétje, az oldás. Megoldotta. Megoldhatja bárki. Nem kell üdvözültnek lenni. Nem kötelező, csak előnyös. Isten nélkül lehet élni, de nem érdemes. Na most, ha az üdvösségnél működik az oldáskötés, akkor ez a házasságnál ugyanígy működik. Igaz, hogy Isten nem válásra tervezte a házasságot, de amikor valaki vészhelyzetben van, az élete forog kockán, mert a társa már olyannyira brutális, hogy a nagykést hordozza a kezébe éjszaka, akkor Isten tökéletes akaratából átléphet a megengedő akaratába. Mert ez mindenkinek a saját döntése. Mielőtt még tragédia lenne. Tehát nagyon meg kell fontolni a válást, mert a válás az mindig szakadással jár. A szakadás pedig fájdalommal jár. Egyrészt a két fél részéről, másrészt ha vannak gyermekek, akkor ők is bizony nagyon-nagyon megsínlik. Tehát nagyon meg kell fontolni, elsősorban a ragasztót kell kérni, meg a kiigazítást és a helyreigazítást. Van megoldás, mert Istennél van megoldás, lehet igénybe venni segítséget, a pásztor segítségét, de a válás az utolsó esetben, amikor tényleg nincs megoldás, mert a másik fél nem hajlandó semmire. Sőt, mondom, az élete forró kockán. Tehát tökéletes akaratból átléphet a megengedő akaratba, a szabad akaratánál fogva, és ilyenkor mehet az Úr Jézus elé, és az 1 János 1.9 alapján bocsánatot kér, hogy Uram, ezt a szövetséget én most felbontottam, amit Te örökre terveztél. És mi fog történni? A Szent Vér tisztára mos, megtisztít, új menetlevelet kapsz, tisztát, fehéret. Tehát ilyen értelemben létezik válás. Visszatérve arra, hogy az elvált keresztény nem másodosztályú keresztény. Kétféle közösség van a házasságot tekintve. Egyrészt van közösség ugye a két fél között. Már 34 éve, jó szávoló. Dicsőség az Úrnak. És van közösség mindegyiknek Istennel. Egy válláskor melyik közösség bomlik fel? Melyik közösség sérül meg? Hát az egymással való közösség. Istennel való közösség sértetlen marad. Ugye? Sértetlen, megmarad. Nyugodtan, bátran mondja, hogy megmarad, igen? Megmarad. Akkor miért másodosztályú keresztény az egyes felekezetekben az elvált keresztény? Nem is mentő szakadt el, ugye? Nő a világosság, ugye? Halleluja. A szakadás miért járt fájdalommal? Mert az igaz, azt mondja, hogy ketten lettek egy testé. És amikor valami egy, és ketté szakítják, az fájdalommal jár. Tehát itt lelki fájdalmak és egyebek. Az elvarratlan szálakra is szeretném felhívni a figyelmet. Hogyha a nadrágod vagy a szoknyán nincs rendesen elvavarva vagy felfestik, ezzel foglalkozni kell, ugye? Mert ez csak szép szabad a ruha. Ugyanígy kell foglalkozni a lelki szálakkal, az érzelmi szálakkal. Ha megtörtént a válás, akkor a szálakat el kell varni. Mert mindig fölszakad és mindig fájdalmat okoz. Nem sokára haza nekünk. Utolsó oldal következik. Köszönjük a figyelmeteket, türelmeteket. Sűrű nem járunk erre. Lehetséges. Ezek után. Térjünk át az áldásokra. Mert ez volt a tanítás címe. Ez volt a bevezető idáig. Az Efézus 1.3 mit mond? Hogy már megáldottatok minden mennyei áldással a Krisztusban. Rosszul mondtam, mert nem csak ki, hanem mi is. Tehát minden újjászületett keresztény az újjászületéskor megkapja a mennyei áldást a Krisztusban. És múlt időben van, már. Na de hol van? Ki mennyire áldott? Valamilyen mértékben mindenki áldott. Ki érzi magát áldottnak? És ki szeretne még áldottabb lenni? Halleluja! Ezt kérdezik volna fényképezni. Vagy kamera azért vette. Nem tudsz elbújni előle. Tehát Efézus 1.3 azt mondja, hogy már megáldottunk minden mennyei áldással a Krisztusban. De Isten feltételhez köti az áldásokat. Három igét fogunk felolvasni, nem ismeretlenek, csak úgy ki vannak magyarázva, de mind a három igében a görögben az agapé szó áll. Mert a szeretetről van szó mind a három esetben, és ez a magasabb rendű isteni vagy a szeretet. Az első az 1 Korintus 16-14-ben található. Röviden szól az ige, azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Melyik dolgok? Hát a minden. A minden az minden. A főzéstől kezdve, vasalásig, az automosásig, a kirándulás tervezésig. Minden. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Már se kell olvasni, de azért olvassuk el, jó?
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.
Amen. Következő versünk a Galata 5.6-os. Ez egy kulcsige. Mert a hit csak szeretet által, csak agapé szeretet által tud munkálkodni. Az a hajtóanyaga, az az üzemanyaga a hitnek, a szeretet, az agapé szeretet. Különben másképp nem működik. És itt bizony el kell gondolkodni, hogy ha valaki imádkozott valamiért, kért valamit, és nem jött valóságban hosszú ideje, hogy bizony szeretetben járnak-e. Galata 5.6.
Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
Amen.
Ha megfordítom, hogy magyarosabb legyen a szószerkezet, akkor úgy szól, hogy a hit a szeretet által képes csak munkálkodni. kizárólag is egyedül az agapé szeretet által. Ha nincs agapé, nem tud működni a hit, nincs üzemanyaga, ami hajtaná. És a Galata 5.13, a harmadik igény.
Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság örült ne legyen a testnek, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Amen.
Amen. Amen.
Szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ez az ige alkalmazható a gyülekezetre, alkalmazható a házasságra, a munkahelyre, hogy akár merre csak megyünk. Mert bennünk van az agapé szeretet. És azt ki kell, hogy árasszuk, hogy munkára fogjuk, hogy alkalmazzuk dicsőség Istennek. Tehát ez a három kulcs, amit az Úr mutatott, hogy az áldásokat, ha nagyobb mértékben szeretnénk megtapasztalni, megragadni, akkor itt három helyen szerepel az agapé szeretet, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, a hithez agapé szeretet szükséges, és szeretettel szolgáljatok egymásnak. És bizony, ahogy Jézus megmosta a tanítványok lábát, ugyanígy szükséges, hogy szeretetben szolgáljanak egymás felé a házaspárok oda-vissza alapon. Elindult tavaly január 1-én egy hitháló, ugyanolyan napi sorozat, mint a Hegennek a napi sorozata. Minden napra egy kis ige és tanítás. Ez igazán alkalmas arra, hogy alapot vegyen valaki a házasság dolgaiból, igei szemszögből, persze természetesen. Az imának vannak akadályai. Erre a Biblia hívja fel a figyelmet, mégpedig az 1 Péter 3.7-ben. És hogyha megismerjük az ima akadályát, akkor el tudjuk kerülni. Mert már látunk, hogy a Siloám továbbá megmosuk a szemünket, és jobban látunk. Tisztán látunk.
A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb egyénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Amen.
Amen.
Tehát azt mondja, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Tehát van valamilyen ok, ami miatt az imád meghiúsulnak. Szóval ugye felsoroltam a három igét a szeretetről, itt pedig a tisztelet hiányáról szól. Ha nincs meg a kellő tisztelet, jelen esetben most ugye a férj tisztelete a feleség felé, tehát a férj nem egy önként uralmat gyakorló személy, és a feleség pedig nem lát tőlő. Az igéből ez azt hiszem egyértelműen látszik. Tehát a tisztelet hiánya, az önzés, ez mind meggátolja az imát. Sőt, az Ézsaiás 1.19-ben világosan le van írva, hogyha engedelmesek, készségesek és hajlandók vagytok, akkor mivel fogtok élni? A földnek a javaival. Tehát bővölködtök. Amen. A házasságban a szeretet hiányát mutatja az is, vagy az ige meg nem értését, amikor az egyik házastárs a test feletti jogát visszatartja a másiktól. Mert a Biblia világosan mondja az 1 Korintus 7-ben, hogy a férj teste nem az övé, hanem a feleségé. És a feleség teste nem az övé, hanem a férjé. És szolgáljuk egymás felé, mármint a házaspárok szeretetben a testünkkel. És hogyha ez nem történik meg, ez megint csak a szereteten kívül esik. Mert a másik szívében sebet okoz. Lelki sebet is okozhat. És nem veszi figyelembe a másiknak a szükségleteit. Nézzük meg, hogy az áldásoknak milyen akadálya lehet. Először is van, akik ellentmondást félnek felfedezni megint a Bibliában. A Bibliában olvassuk azt, hogy nem mehetnek be Isten országába. Két igében találtam ezt meg. Egyik ige a János ugye harmadik fejezetében, amikor Nikodémus ment Jézushoz, és kérdezte, hogy hogyan lehet Isten országába bejutni. És akkor felsorolta Jézus, hogy hogyan lehet. és akik nem szeretnek üdvösséget, azok nem mehetnek be Isten országába. Erről csak ennyit, mert ez az üdvösségről szól. A másik ige, amire szeretném a figyelmeteket felhívni, az pedig úgy szól, hogy nem örökölhetik Isten országát. Ezt legalább háromszor megtaláltam a Bibliában. Hasonló a kettő, hasonló a csengése a kettőnek, de mégsem ugyanazt jelenti. Tehát az elsőnél azt mondtuk, hogy az üdvösségre vonatkozik, ezt a részét lezárjuk. Vizsgáljuk meg ezt a nem örökölhetik Isten országát. Az 1 Korintus 6-osban nézzük meg a 9-es 10-es verset. Ennél a szónál, ez a görögben a Strong szám szerint a 2816-os, ha valaki ilyen mélyen érdeklődik az ige iránt, megnézheti, azt fejezi ki az ige, hogy örököl valakitől, vagy örökségül kap. Az üdvösséget nem örököltük, ugye? Hanem kegyelemből kaptuk, és kegyelemből tartottunk meg. Amen. 1 Korintus 6:9-10.
Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát. Ne tévedjetek, se paráznák, se bálványimádok, se házasságtörők, se kéjentek, se férfi szeblősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Amen. Bátran mondja amen. Tehát Isten igéje igaz. Viszont erre az igére hallottam olyat, aki azt mondta, hogy Gipsz Jakab, te parázna voltál, elvesztetted az üdvösségedet és a pokolba kerülsz. Nem. Ez az üdvösségről szól. Ugyanitt a 1 Korintus 15:50 is erről ír, de a Galata 5-öshöz menjünk el. És a Galata 5-ösben a 19-től a 21-ig felsorolja a test cselekedeteit, hogy a test mit szeretne tenni. Pál meg azt írja, hogy a test és a szellem azok mindig egymással ellenkeznek, de ne a testre hallgassatok, hanem öldököljétek meg a test kívánságait, és a szellem szerint járjatok. Ugye ezt mondja a Biblia. Na akkor ezt nézzük meg itt még a Galata 5-ösben a 19-21-ig.
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezeket hasonlók, melyektől előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Halleluja! Ez sem az üdvösségről szól, ugye? Most már látjátok. Hanem az áldásokról szól. Mit jelent ez pontosan? Azt jelenti, hogy a testi módon élő keresztények a Földön nem tudják megtapasztalni és birtokba venni az áldások teljességét, és veszítenek a mennyei jutalmukból, a mennyei örökre szóló jutalmukból. Tehát ez a kifejezés, hogy nem örökölhetik Isten országát, ez az áldásokra vonatkozik. Tehát nem mindegy, hogy most valaki házasságban vagy házasságon kívül létesít kapcsolatot, testi kapcsolatot. Az áldásokban nem mindegy. Üdvösséget nem veszi el, de az áldásokban nem mindegy. Nagy-nagy különbség van a kettő között. Tehát jó hír, hogy a paráznák nem kerülnek a pokolba, nem veszítik el az üdvösségüket, csak az áldásuk csorbul, ha hagyják továbbra is. Biblia azt mondja, hogy az emberek szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Tehát látjátok, hogy a két különböző kapcsolatban az áldások mennyire eltérőek? Nagyságrendileg? És ezek a testi dolgok, testi kapcsolatok, a test kívánságai, azok nem Isten tervezetén valók. Istennek egy sokkal jobb terve van a számunkra. Mondják néha azt, hogy hát most akkor Isten megvonja a jót tőlünk, hogyha házasság előtt nem élhetünk együtt. Van egy olyan igen, így szó szerint, hogy Isten nem vonja meg a jót, hanem ő mind jobban szeretne adni. De csak az ő útjai szerint tudják megtenni, és nem a mi saját utunk szerint, elképzeléseink szerint. Egyébként is a házasság azért adatott, hogy megfelelő mederbe terelje és intézményesítse a szexualitást. Ez a házasságnak egy másik megfogalmazása. Tehát a test kívánságai és a test cselekedetei közé sorolhatók a mai tanításunk szemszögéből a házasság előtti testi kapcsolat, házasság ideje alatt a házasságtörés, és ha valaki ismét egyedülállóvá vált, vagy megözvegyült, vagy elvált, akkor megint csak mindaz, ami a házasságon, a hitvesi ágyon kívül esik, az a Biblia szerint paráznanságnak minősül, és áldásvesztéssel jár. Tehát mind meg lehet fordítani, mert mindenből meg lehet térni Isten kegyelme által. És ott van Isten fiának, az Úr Jézusnak a drága szent vére, ami tisztára mos. Az ige úgy mondja, hogy ezek a testi módon élő keresztények elesnek Istennek a legjobbjától. Azaz kikökötnek Isten dicsősége nélkül. Tehát ahhoz, hogy egy kapcsolat áldott legyen, ott kell lenni a Szent Szellemnek a pecsétjének, a Szent Szellemnek a ragasztójának. Azt köti össze a friget. Az ige azt mondja, hogy a háromas kötél nehezen szakad el. Férj, feleség, a harmadik pedig az Úr. Tehát a háromas kötél nehezen szakad el. Kérdezték más helyütt is, hogy hát mi van akkor, hogyha a régi időben kész meg egyéb ilyen fiatalság idejében, ugye csak polgári esküvő volt. Hát mondom, semmi. Jövő héten idejátok az oltár elé, a pasztor elé, és összekötétek az életeteket az Úr előtt is. Mi akadálya van ennek? Semmi. Gyönyörűen megvan a házassági szertartás ceremóniája. Aztán olyan is van, hogy bizonyos évfordulók, tehát ugye 25 éves, 50 éves évfordulónál pedig megerősíteni a házasságot. A házasság megerősítése, vagy jubileumi házasság kötés, így is mondják. Erre is van lehetőség. Egy ilyen gyönyörű templomban. Halleluja. Még nem vagytok fáradtak, ugye? És az áldások csak az Úr előtt megkötött fritben találhatók meg. Az áldásoknak a teljessége. Tehát hiszem, hogy látjátok, hogy van összefüggés, és milyen összefüggés van a párkapcsolatok különbözősége és a párkapcsolatok áldottsága között. Eddig az emberek és a világban levő emberek egy utat ismernek. Ha kettőt ismernének, választanának. De nem tudnak. Mert nem ismernek, csak a világ utat. De ha ti elviszitek a jó hírt, hogy van ám egy másik út, van egy sokkal jobb út, ahol áldottabb lehet, és megismerik ezt, akkor már megadtuk a lehetőséget, hogy választanak. És ezzel a mi feladatunk ugye bevégződött. Mert senkire nem kényszerítjük rá, hanem lehetőséget adunk a választásra. Isten elvárja, hogy abban a világosságban járjunk, amit megszereztünk. És a Bibliában beírtam egy mondatot, ami lehet, hogy első hallásra kicsit keményen hangzik, de teljesen igaz. Hogyha megtanultad, hogy nem szabad, már nem teheted meg. Ha mégis megteszed innentől, akkor magadra hozol ítéletet. Tehát ez a kiigazítás napja is. Egyben. Azt is szeretném elmondani, hogy a pásztorok nem erkölcsőzők. Ők tanítanak. És a hallgatóság, a nyáj pedig ebből valamennyit megfogad, vagy mindefektív elé és aszerint él, de a döntés már nem a pásztoré. A pásztor tanít, és a bárányok azok pedig döntenek, hogy most is a világosság alapján szeretnék élni, vagy pedig úgy, ahogy eddig éltem. Még szeretnék a bűnbocsánat és a minősítésről egy gondolatot. Ez már a ráadás. Meg szokták kérdezni, hogy hát, hogyha házasság előtt volt testi kapcsolatunk, akkor Isten megbocsát? Természetesen, igaz? De hogyha most már világosságot kaptál ma erről, hogy nem szabad, nem célszerű, akkor ezt már nem teheted meg ezután. Jó helyre jöttél, mi? Behúztunk a csőbe. Tehát a bűnbocsánat működik, mert az kegyelemből van. És más dolog a minősítés. Minősítés a szolgálatra. Kaptunk ilyen kérdést, hogy a pásztor elküldte a zenei szolgálat vezetőjét, mert feleségét elhagyva a parázna módon élt, vagy él. És ő, neki ez volt a szívén, az Úr elszerint a szívére, hogy távolítsa el a szolgálatból. Következő gondolatokkal szeretném ezt megerősíteni, ezt a helyes döntést. Tehát más dolog a megbocsátás, és más dolog a szolgálatra való minősítés. Ez testen is elhangzott. Egyrészt, akik tisztátalan életet élnek, azok gyakorlatilag Krisztus testét szennyezik be. 1 Korintus 6 szerint ezt láthatjuk. Ugye mi a Szent Szellem temploma vagyunk, és hogyha valaki tisztátalan életet él, akkor szennyezi ezt a templomot. Azaz a templomnak egy tégláját, ami az egész Krisztus testéhez tartozik. És így ugye tisztátalan a vali Krisztus teste is. Aki viszont az Urat szeretné szolgálni, a vágyait uralnia kell. Mégpedig a Róma 6.12-ben ezt megnézzük. Ezt most írtam fel nem régen. És aki az Urat szeretné szolgálni, a házasság örömei és biztonsága mellett kell, hogy maradjon. Mert másképp az Úr nem képes minősíteni a szolgálatra az illetőt. Lehet, hogy túl kemény szavak ezek, de nem annak szántuk, hogy bárkit is fejbe kalapáljunk ezekkel, de azt hiszem másképp ezt nem lehet elmondani. A visszajelzések szerint így is állítólag nagyon finoman és körülírtan jön elő ez a dolog, az Úr bölcsessége és kegyelme által. Tehát a Róma 6.12.
Nem uralkodik tehát a bűnöti halandó testetekben, ne is engedjetek annak az ő kívánságaiban.
Amen.
Amen.
Ne engedjük a kívánságokban. Ez itt a lényeg. Nem szabad, hogy a kívánságok uraljanak. Ott testen is halljátok, nekünk kell megmondani, hogy mit csináljon a test. Tehát a belső emberünknek kell megmondani, mit csináljon a test. Mit tehet és mit nem tehet. A lapokban éppen az Úr kegyelméből és dicsőségére kaptam egy kijelentést, hogy foglalkoztam a témával. Ugye nagyon sok fiatal házasságkötés előtt elkezdi az együttélést. Ami az ige szerint ugye nem kedves Isten előtt. Az ige szerint ugye ez paráznaság, és ezt hogy lehet megszüntetni? Az 1 Korintus 7.2 alapján lehet megszüntetni. A házasságkötés megszünteti ebben az esetben a paráznaságot. Mert az 1 Korintus 7.2 azt mondja, hogy mindenkinek, minden férfiúnak legyen saját felesége, minden asszonynak legyen saját férje. Milyen célból? A paráznaság elkerülése céljából. Tehát ez is egy gyógyszer arra, hogy egy kapcsolatot hogyan lehet rendezni. Ha nem, dicsőség Istennek. Az Úr mindig megnyitja. Megint hozzájött valami. De hiszem, hogy nem bánjátok. Én boldogra prédikáltam magam, és az összes töltényemet elvéltem. De nagyon szívesen menném, hogyha lenne kérdésetek. Igazából nem kell személyre szabott kérdésnek lenni, hanem elvi kérdéseket tegyetek fel inkább. hogy ilyen esetben mit mond az ige, vagy nem látok tisztán, vagy csak megerősítést kér. Tudom, hogy van kérdésetek. Csak vegyed egy bátorságot. Bátorítom a népedet, és adta szavakat a szájukba. Mert ebből mindenki épül. Ez olyan, mint a bizonyság. Ha bizonyságot teszünk, akkor az Urat magasztaljuk fel, és bátorítjuk a testvéreinket, hogyha neked sikerült hitben megállni bizonyos dolgokban, akkor bátorítja a másikat, hogy neki is sikerül megállni. Itt a csípőtájukon van gyógyító keret. Mert otthon nem tudod megkérdezni a szomszédtól. Ez egy nagyon speciális terület, ez a párkapcsolatok téma. Na, akkor egyet mondok én is, mert egyik gyülekezetben tették fel ezt a kérdést, hogy idősebb korosztályról van szó, az egyik rokkant nyugdíjas, és hát ha férhez menne hivatalosan papíron, akkor elveszteni a rokkant nyugdíját. Ugye mit tegyen? Na most ugye vagy barátra módon élnek együtt, rokkant nyugdíjjal, vagy rokkant nyugdíj nélkül, éppen meg tesztő módon. Na melyik a jó megoldás? Hogy Istennek tetsző módon, rokkant nyugdíj nélkül, mert Isten áldása sokkal nagyobb, és a mi forrásunk nem a fizetés, nem a nyugdíj, hanem a hatalmas Isten. A hatalmas Isten. És tudjátok, milyen hatalmas az Isten? Hát attól függ, hogy mi mekkorának látjuk. Tudjátok, az egyszerű ember járt kint a mezőn, és jött a vihar. És arra fordult a Isten trónja felé föl a végre, hogy Atyám, látod mögöttem ezt a hatalmas vihar felhőt? Azt mondta a másik, nem így kell, fordulj meg. Te vihar felhő, látod mögöttem azt a hatalmas Istent? Nézőpont kérdése. Egy hokedli az nagy vagy kicsi? Mi az képes? Tehát ha állsz, akkor azt mondod, hogy ez kisebb tőlem. De ha az ördög elgárcsolt és kiterült én, mint egy alukbéka, akkor az a hokedli nagy is lehet. Tehát a te látásmódodtól függ, hogy mi a nagy és mi a kicsi. De az ige azt mondja, hogy Isten a nagyobb minden problémánál. Minden problémánál. Pedig úgy is szeretem a kérdéseket. Hát abból én is épülök ám. Kaptunk olyan kérdést, hogy felemás iga. Ugye a férj egy kicsit durva, így nevezzük? Hazamegy, és akkor számon kéri, hogy te azt, hogy ezt kiadtad neked, ezt nem csináltad meg, stb.
A feleség otthon van a gyerekekkel, kicsi gyerekekkel, és akkor kiadja magának, hogy mit kell neki elvégezni, és ha valamelyiket nem...
Gyesen van otthon?
Igen, kicsi gyerekekkel.
Tehát otthon van Gyesen a gyerekekkel, és ugye a férj kiadja, hogy akkor mit csináljon meg. De hát a gyerekekkel van egy csomó dolog ám otthon, így tudjátok. És hazamegy, és számon kéri. És tudjátok, hogy milyen válasz jött fel a szívemből? Mit mutatott az Úr? Hogy tanulmányozzák a hithálónak a 13. és 14. havi részletét, ami a házas élettel foglalkozik. Mert hogyha az nincs rendben, akkor még a levás is rossz lesz. Hogy túl sós, túl savanyú. Minden probléma lesz. Lehet, hogy maga a férj sem szándékosan teszi, de van benne egy ilyen felgerjedés, kötözködik, igen. Úgyhogy abban az esetben azt a tanácsot tudtuk adni, hogy azt a két hónapot, a 13. 14. hónapot a hithálóból tanulmányozva át, mert biztos, hogy világosságot fog kapni belőle. Aztán olyan kérdés is volt, hogyha valaki ugye fiatal korában megkötötte a polgári esküvőt, és most már ugye az Úrban van mind a ketten, akkor miért kell az oltár elé állni? Miért nem elég, az, hogy mi az óra előtt otthon, vagy akárhol, végbolt alatt, mindig, hogy hát szeressük egymást, összekötjük a szíveinket, és Uram, itt előtted igen mondunk egymásnak. Hát egyrészt a házasság vérszövetség. Ha tisztán kerül rá sor, akkor az valóban vérrel pecsételődik meg. És a vérszövetség könyvet, az érdemes tanulmányozni, én is elővettem, mert az Úr arra indított, hogy vegyem elő a vérszövetség könyvet. Az afrikai törzseknél is úgy történik a vérszövetségnek a megkötése, hogy megy a két fél, aztán viszik a barátaikat, jelen esetben ugye a násznépet vagy a tanukat, és van egy pap. Tehát még a primitív népeknél is így zajlódik le. Tehát a lelkész, a pásztor az Isten képviselője, aki a végén azt mondja, hogy ti egyek vagytok. És erre nagyon szép szertartási szövegünk van az egyházban, úgyhogy alkalmazzátok. Környékünkön van egy gyülekezet, 5 hónapos a gyülekezet, húsvét hétfőn 3 esküvő volt. Megértették az igét, hogy az Úrához is kössék össze az életüket. Mert ez fontos. Az áldásuk miatt fontos. Nem is a papír miatt. A papír miatt egyáltalán nem fontos. Az áldásuk miatt. Meg hát a tanúk, a gyülekezet, a gyűrűk fontosságát most beszéltük meg. Ha most valaki, hú, ez teljesen friss jelentés, köszönjük Uram, ha csak másodmagában, vagy ketten kötik össze az életüket az Úr előtt valahol egy szép parkban, vagy egy templomban bennemnek kettesben, nincs ott a gyülekezet, aki később imádkozóan értük, mert lehet, hogy el sem mondják a gyülekezetbe. Ugye? Tehát nincs meg a támasz. És a támaszkodóban szükség van mindenkinek. Az ima háttérre szükség van. A pásztornak is. A szolgálatok ima támogatás, ima háttér nélkül nem tudna működni. Ahol növekvő gyülekezet van, ott mindenhol megvan az ima háttér. Nem biztos, hogy mindenkinek ott van az imádságos híve és az imádságos elhívás, de hogyha a gyülekezetből már van egy kisebb csoport, aki rendszeresen imádkozik a szolgálatért és mindenért, akkor az már nagyon jó és nagyon csodálatos. Mi is megálljuk Jézus nevében ezt a munkát, amit itt elkezdtetek. És az Úr adja meg a támogatást hozzá, hogy ezt be tudjátok fejezni, hogy növekedjetek, hogy áldások legyetek itt a környéken. Nagyon-nagyon sokak számára. És sok új élet lesen. Gyümölcsöző legyen ez a szolgálat a Jézus nevében. Egységet rendelünk, szeretetet rendelünk, agapét rendelünk, bővölködést rendelünk a Jézus nevében. Mellétek. És az áldások teljességét. És természetesen a vetők mellé, pedig a bőséges aratást. Én mostanság úgy indulok el, még úgy kell egyszer reggel, hogy elindulok vetni és begyűjteni. Hát először vetni kell ahhoz, hogy begyűjtsünk. Vetni mindent lehet. Még az időket is. Mert ha valaki az Úr imára hívott el, vagy kötelezősen ennek az épületnek a kivitelezésére, mert egy idő kell. A pénzen kívül. Idő is kell. Sok mindenre kell az idő. És Isten meg tudja áldani, és meg is akarja áldani a vetéseket. Csak legyen meg az elváró hitetek. Szükséges, hogy az elváró hitet legyen. Dicsőség az Úrnak. Azt hiszem, be kell fejezni most már. Köszönjük a meghívásotokat, köszönjük a szeretetöteket.